helyünket, 398. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával. 398. dicséretünk így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesül. Segítségünk, Isten tiszteletünk, további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, amint azt írva találjuk a Jelenések könyvében, a Jelenések könyve 6. részében az első 8 verset olvasom. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon szól: jöjj! És láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Amikor feltörte a 2. pecsétet, hallottam, hogy a 2. élőlény szól: jöjj! És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt, hogy öldössék egymást az emberek, és nagy kard adatott neki. Amikor feltörte a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény szól, jöjj! És láttam, íme egy fekete ló, és a rajta ülőnek mérleg volt a kezében. És hallottam, mintha egy hang szólt volna a négy élőlény között, egy mérce búza, egy dénár, és három mérce árpa, egy dénár, de az olajat és a bort ne bántsd. Amikor feltörte a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény hangját, amint így szólt, jöjj, és láttam íme egy fakó ló, a rajta ülőnek neve halál, és a pokol követte őt. És hatalom adatott nekik a föld negyed részén, hogy öljenek karddal, éhénységgel, dökhalállal és a föld vadállatai által. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged a mai vasárnapon is, mert te méltó vagy, mert te szent vagy, mert te igaz vagy. Urunk, úgy látjuk és úgy tapasztaljuk ebben a világban, hogy az igazságtalanság az, ami győz, az erőszak, ami mindenek felett megjelenik, és fájdalom, betegség van mindenütt. Te pedig, mint győztes Úr, feltöröd a pecséteket. Köszönjük neked, Úrunk, hogy minden a te kezedben van ezen a világon. Kezedben van a múlt, kezedben van a jelenünk, és kezedben van az eljövendő is. Arra kérünk, Úrunk, most téged, hogy minden bűnünk ellenére és minden alkalmatlanságunk ellenére szólalj meg közöttünk, hiszen hogyha mi szólunk, akkor csak emberi hangok, vagy talán az sem jelenik meg, valami fajta bizonytalan szó, de ha te megszólalsz, akkor tudjuk, hogy uta lehet az embernek, szabadsága lehet, öröme lehet, kegyelmes lehet a másikhoz, és irgalmasságot gyakorolhat. Jöjj hát, Urunk, kérünk, szólíts meg bennünket a te szent lelkeddel. Amen. Testvéreim, a 171. ének eléneklésével készüljünk az ige hirdetésére. 171. dicséretünket énekeljük. Megáll az Istennek igéje. Az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Jelenések könyvében, az 5. részben, az 5. rész 9. versét olvasom. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És a mi Istenünk papjaivá és országa népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan a Jelenések könyve megszólít bennünket alkalomról alkalomra, figyelmesek lehetünk arra, hogy vannak ebben a könyvben olyan részek, amelyek igazán képszerűek, és nagyon sok, és bevallom őszintén, sokfajta megoldási lehetőséget kínálnak, és vannak olyan részek, amelyek egészen konkrét üzeneteket fogalmaznak meg. A könyv első felében, első részeiben avval találkoztunk, hogy János Pátmosz szigetére számüzetésében egy vasárnapi napon megérkezik egy lelki istentiszteletre, megnyílik a szeme, és a feltámadott Jézus Krisztuson keresztül bekapcsolódik a mennyeiek énekével. Milyen jó, szoktuk mondani, hogy Isten elől nincs elrejtve egyetlen lélek sem, egyetlen egy pillanatra sem az Úr napján, vasárnap. Egyek lehetünk mi mindnyájan itt, ebben a közösségben, és Jézus Krisztuson keresztül egyek lehetünk a mennyei valóság Isten tiszteletében. Az első fejezetben úgy mutatkozik be Jézus Krisztus, mint akinek 7 tulajdonsága, 7 jellegzetessége van, és ez a 7 tulajdonságú Krisztus egészen konkrét levelet ír 7 kisázsiai gyülekezetnek. Nagyon kedveljük és nagyon szeretjük ezeket a kis üzeneteket, leveleket, amelyek Szárdiszba, amelyek Pergamonba, vagy éppen Tiatírába érkeznek, hogy csak néhányat említsek meg ezek közül. És utána pedig az elragadtatás folytatódik, most már nem rövid kis üzenetek jelennek meg, hanem a mennyei istentisztelet részévé válunk, amelyben megszűnik az idő is egy pillanatra, olvassuk a Jelenések könyvében, beletekinthetünk az örökké valóságba, és most itt az 5.-6. fejezetben pedig arról olvasunk, hogy a mennyben, így mondom most, némi kérdés az, hogy a trónon ülő jobbkezében lévő könyvet, amely 7 pecséttel van lepecsételve, kinyithatja ki. Kitekinthet bele Isten szándékába, akaratába, ki az, aki belenézhet a múltba, a jelenbe és a jövendőbe. És keserűen halljuk, hogy amikor a mennyei lények keresik azt, aki méltó erre, nem találnak senkit, sem a földön, sem a föld alatt, sem a mennyben, ez a 3-as világkép világosztás itt is megjelenik, senki sincsen, és ekkor János keserves sírásra fakad. És íme akkor jön a fordulat, akkor jelenik meg a bárány, aki megöletett, és aki feltámadott. Megöletik a megöletett bárány, úgy jelenik meg, mint akit imádnak, mint akit szeretnek, mint akit tisztelnek, és a mennyei kar elkezdi zengeni az éneket, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit. Egyedül Krisztus az, akinek a kezébe összpontosul a világmindenség, Krisztus kezébe összpontosul a hatalom, és Krisztus az, aki feltöri ezeket a pecséteket. Mai igénkkel itt kapcsolódunk be ebbe a mennyei istentiszteletbe, hogy Jézus 4 pecsétet tör fel. És a 4 pecsét feltörése nyomán íme lovasok jelennek meg, olyan lovasok, amely lovasoknak valami fajta hatalom adatik. Az első lovas egy fehér lovon érkezik, rajta ülőnek íja van, a második ló egy tűzvörös ló, és annak pedig megadatik az, hogy elvegye a békességet, a harmadik egy fekete ló, a rajta ülőnek mérleg van a kezében, és egyfajta drágulást hoz a világnak a történetében, a negyediknek a színe pedig egy ilyen furcsa szín, egy ilyen sárgás, zöldes szín, ahogyan a Szentírás mondja, egy fakó lovon érkezik, a neve pedig halál. Nos, kedves testvérek, mielőtt feltennénk a kezünket, bár meg kell mondanom, hogy minden részletet a képszerűségből nem fogunk megfejteni, és nem tudunk majd megérteni az igéből, sem vannak olyan titkok, amelyek az Úréi, és ahogyan néhány héttel ezelőtt mondtam, Krisztus bennünket nem a titkainak tudóvájává szeretne tenni, hanem az ő követeivé, de mégis van néhány dolog, amit megérthetünk majd mindebből. Engedjétek meg, hogy arra is felhívjam a figyelmeteket, hogy ezek a képek, tehát a négy lovasnak a képe, az nem teljesen ismeretlen a különböző alkotásoknak a világában. Gondolhatok itt a protestantizmus által is nagyon kedvelt Dürer festményeire, vagy Dürer rajzaira, talán egy részkarca van Dürernek, amely megfogalmazza, leírja, lerajzolja ezeket a lovasokat, és az apokalipszis négy lovasának nevezi. Vagy van egy ilyen film is, amely konkrétan erről beszél, hogy az apokalipszis négy lovasa. Ennek van egy 20. század közepi, meg egy 21. századi változata is. De ugyanúgy az apokalipszis négy lovasa megjelenik a fiatalabbak körében talán ismert Hegylakó című filmben, de akár egy metal zenekar, a Metallica zenekar is feldolgozta ezeket a képeket. Tehát nem ismeretlen a modern kultúrában, hogy ezzel a képpel, a négy lovas képével találkozzunk. Sőt, egy misztikusat is hadd említsek, néhány évvel ezelőtt az internetet bejárta egy videó, olyan videó, amely az arab tavasz kapcsán jelent meg. És ezen a videón látható volt a skandáló és tüntető tömeg, amelyik egyre nyomul előre. Nem tudom már, arra nem emlékszem, hogy melyik országnak a tüntetés sorozatát jelenítette meg, de ezen a videón jól kivehető és jól látható volt, hogy ott az ember alakok között egy amorf, sárgás, zöldes ló és lovas közlekedik. És nyilván az internetezők világában, a kommentek világában sok-sok változata jelent meg ennek a híradásnak, ennek a képanyagnak, rövid videónak. Egyesek azt mondták, hogy íme megjelent az apokalipszis lovasai közül a negyedik, ez a zöldes, sárgás, fakó színű ló, akinek a neve halál, már a negyedik lovas, a negyedik pecsét is feltöretett a mennyei szférában. Mások pedig azt mondták, hogy egyszerű, fénytani jelenségről van szó. Nos, kedves testvérek, lépjünk egy picit közelebb ehhez az igéhez, lépjünk egy picit közelebb ehhez a könyvhöz, amely könyvön megtörnek a pecsétek. Azt látjuk, és keressük az ószövetségi megfelelőjét is ennek az igének, keressük azokat a sajátosságokat, amelyeket a Biblia állít mellénk. Az első, amit mondhatunk róla, hogy Zakariás próféta könyvében olvasunk hasonló színekről az ő látomásában. Aztán azt is elmondhatjuk, hogy amikor Jézus Krisztus beszél az utolsó időknek az eljöveteléről, akkor bizony ezzel kapcsolatban is vannak párhuzamosságok, ahogyan Máté evangéliumát olvassuk. Íme az első lovas, akiről hallunk, fehér lovon érkezik, és a rajta ülőnek íja van, és korona adatot neki, hogy győzelmesen vonuljon ki. Sokféle magyarázatot olvastam és olvashattunk. Az egyik magyarázat arról beszél, és engedjétek meg, hogy ezt említsem először, de ezt még magam el is fogom vetni a végén. E magyarázat szerint a fehér lovon érkező az maga Jézus Krisztus. Hogy ő érkezne, hogy ő volna az, aki az ő kezével, hatalmával, uralkodásával a győzelmet teljességre vinné a majda földön. És ez a magyarázat, amelyik Jézus Krisztust jeleníti meg, úgy próbálja a kezében lévő nyilat ábrázolni, mint amely nyíl nem megsebez, hanem inkább bekötöz. Az általam nagyon tisztelt Vác felsővárosi lelkipásztor, Hörömpő Gergely, nagy tisztelt úrnak van egy jelenések könyve, igehirdetés sorozata, és ő maga is azt mondja, hogy szemben a másik három lóval, íme az első az, aki meg akar védeni, meg akar gyógyítani, aki rendet szeretne tenni az életedben, aki a győzelem, hiszen meghalt és feltámadott. Kedves testvérek, bármennyire is tisztelem Hörömpő Gergely nagytisztelt urat, Erő bátyámat, én azt gondolom, hogy itt nem erről van szó, hanem itt a harcról van szó, a küzdelemről van szó, arról a háborúról van szó, amely átjárja a világot, hogy Krisztus eljövetelének a hajnalán harcok lesznek, fájdalmas küzdelmek lesznek. A második lóról azt olvassuk, hogy a színe olyan megfoghatatlan. Ez a szín, amelyet itt olvasunk, leginkább a vöröshöz hasonlít, de igazából nem tudjuk, vagy nem használjuk akkor, amikor a színeinket kikeverjük. Valószínűleg a tűz lángjának a színéről van szó, amelyben a vörös és a sárga keveredik, olyan furcsán. És ennek a neve pedig a békétlenség. Ez is ismerős számunkra a hétköznapi életből. Az, amikor beteszi valóban egy ember életébe a lábát az ördög. Amikor nem találjuk a kiútat, akkor, amikor összeomlik minden körülöttünk, és összeomlik minden bennünk. És azt mondja itt az ige, hogy a békétlenség az világ méretűvé válhat. A békétlenség világ méretűvé válását pedig a történelemből ismerjük, úgy hívjuk, hogy anarchia. Anarchia. A harmadik pecsétnek megint csak egészen konkrét és megfogható színe van, nem egy lángvörös szín, nem is fehér, hanem éppen az ellentéte a fekete. A feketével kapcsolatban pedig azt látjuk, hogy ez a megjelenés, amikor a kezében van egy mérleg, ez az éhséget, az éhénységet jelképezi. A háborúk utáni szükséghelyzetet. Arról a pillanatról beszél, amit itt meg is említ a Szentírás, hogy egy mérce búza, egy dénár. Mi ezeket a képeket nehezen értjük, de Jézus előtti időkben egy római százados jelentésében arról olvasunk, hogy egy dénár volt egy napszám adag éppen, de nem egy dénárért lehetett kapni egy mérce búzát, hanem egy nyolcad dénárért. És amikor erről beszél itt a Jelenések könyvében a harmadik pecsét feltörésekor János az ő látomásában, akkor arról beszél, hogy hatalmas mértékben megemelkednek az értékek, az árucikkek. Nyolcszoros növekedés. Ha beletekintünk majd az éppen szerkesztés alatt álló gyülekezeti újságunkba, abban az újságban majd olvashatjuk a pomázi harangoknak a történetét, és a pomázi harangok történetével kapcsolatban Eszter néni megjegyzi azt, hogy ahogy abban a koronában, amiben éppen próbálták a harangot megvásárolni, ez egy inflációs pénzeszköz volt. Klasszikusan olyan, hogy az ember átvette a pénzt délelőtt, és délután már más volt az értéke. És a negyedik, az utolsó, a fakó lovas, akinek neve is van, halálnak nevezi a Szentírás. Konkrét színe megint csak nincsen. Különböző értelmezések szerint az a szín, amit itt olvasunk, az a zöld, halványzöld, sárga, halvány sárgának a keveredése. Akik szeretik a biológiát, azok tudni fogják, hogy miről van szó. Itt a klorofillről van szó, klórosz szóról van szó, amely számos orvosi kifejezésben megtalálható. És a korabeli emberek ezzel a színnel azonosították mindazt, aki már elhunyt. És a zöld szín pedig arra utalt, hogy már a teste nem volt itt a környezetében. Ez okozza a legnagyobb pusztulást. Nincs szükség arra, hogy fegyver legyen a kezében, hiszen a halál eljövetelével végleg megkezdődik a világ pusztulása. Kedves testvérek, végigmegyünk a négy képen, végigmentünk, az ember megborzad, megretten. Akkor most mi van velünk? Mi lesz velünk? Mi a mi esélyünk? Mi az, amit mi megtehetünk? Mert egy folyamat elindul a mennyben, olvassuk a pecsétek megtörésével, és ez a folyamat rettenetes, mondjuk ki bátran. De amikor kimondjuk, mondjuk ki mellette a remény szavát is, hogy mégis mindez a bárány hatalma alatt történik. Azaz, hogy nem ez a négy lovasi az utolsó szó ebben az értelemben, hanem a bárányé. A háború anarhiához, az anarhia éhséghez, az éhség járványokhoz és halálhoz vezet. A megölt szentek, akik az Isten igéjéért haltak meg, kevésnek találják az ítéletet, és hatalmas hangon azt kiáltják, meddig nem állsz bosszút, ami vérünkért azokon, akik a földön laknak, olvassuk a hatodik rész, tizedik versében. És erre a válasz pedig az, addig, amíg teljes nem lesz azoknak a szolgatársainknak és testvéreinknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket. Amikor ezt olvassuk, akkor Kálvin János gondolata az eszünkbe jut, aki, bevallom őszintén, nem magyarázta az Apokalipszis könyvét, de arról, amit itt olvasunk, ezt szoktuk mondani, hogy a végső dolgoknak a története, eszkatológia, arról ezt mondta. Noha az emberi elmének állandóan ezzel kellene foglalkoznia, az emberek viszont mintha csak a feltámadásnak még az emlékét is ki akarnák törölni. A halált nevezik a végső dolgok határának és az ember megsemmisülésének. Nem erről van szó, mondja Calvin, hanem arról, hogy minden, ami ezen a világon történik, a megöletett és feltámadott Jézus Krisztus hatalma alatt történik. Éppen ezért korlátozott a hatalma. Nem lehet teljes a hatalma. Nem a végső abszolútumról van szó, hanem a mi életünkről beszél. Tudjátok, az ember a legutóbbi évszázadaiban a szabadság szeretetéért küzdött és harcolt. Ezt a vágyát szerette volna kiteljesíteni. És ebben a nagy szabadságban lett a legnagyobb a kísértése is. Ebben a nagy szabadságban két világháború, 40 év terror, anarchia, demokrácia, jólét, éhínség, mind-mind benne volt. Tényleg szeretjük mi a szabadságot? Egyáltalán tudjuk mi, hogy mit jelent a szabadság? A szabadság nem azt jelenti, hogy elfordulunk Krisztustól, hanem a szabadság azt jelenti, hogy feláldozzuk a mi életünket Krisztusért. Egyedül ő az, aki mindenre méltó ezen a földön. Egyedül ő az, akinek a kezében van minden hatalom. Ne felejtsétek el soha, íme az én kezemben van minden hatalom. Jézus Krisztusnak, a földi Krisztusnak az utolsó földi mondatai is erről szólnak. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez a megnyitott titok arról beszél, hogy Jézus az, aki engedi az apokalipszis lovasait. És előre elmondja, hogy mi az, amit hozni fognak. Előre jelzi, hogy ezek nem szabadok, nem korlátlanul teszik azt, amit tesznek, csak korlátozott időben és térben. Mert Krisztusnak van ítélete is ebben a világban. Van ítélete mindarra, amit mi elkövettünk. Testvérek, erről nagyon keveset beszélünk, hogy az életünknek, a dolgainknak, azoknak következményei vannak. Hogy nem szabadulhatunk meg tőlük. Hogy lesznek terheink, amelyek ránk fognak borulni. Olyan többenetes és olyan nagy tapasztalat számomra, amikor Noé idejéről olvasunk, Istennek a nagy ítéletéről olvasunk, akkor sokan mondják, hogy milyen kegyetlen az Isten. A bűnnel szemben milyen mértéktelen az Isten. Hol van az Istennek a szeretete, hogy megmentene, hogy kiemelne? Hát, Noé napjaiban is ott van egy kicsiny hajó, egy kicsiny bárka, amely bárkát a szél, a vihar ide-oda rángat, becsapódnak bele a hullámok, de ott van a halál felett, ott van az élet, amelyet nem tud elvenni, nem tud elrejteni a halál. Isten ítélete mindig azért jelenik meg, hogy elvenje a kezünkből minden kapaszkodót, amely kapaszkodóval azt gondolnánk, hogy majd mi megtesszük, hogy majd mi megszabadulunk, hogy majd mi kimászunk a slamasztikából. Elvesz a kezünkből Isten mindent, azért, hogy meglásd, hogy ő a te megváltód. Isten ítélete azért jelenik meg, hogy megmentsen a bűntől. És hiszem azt, hogy ebben a nagy próbatételekről szóló 6. fejezetben is pontosan erről van szó, hogy amikor bekövetkezik ez a nagy nyomorúság, amikor majd eljön ez a lehetetlen és nehéz helyzet, akkor legyen lehetőségünk kapaszkodóra Krisztusban. Nem tudom ti, hogy élitek meg ezeket a napokat, ezeket az éveket. Mi viszonylagos biztonságban, szeretetben és békében éljük meg, de ha arra gondolok, hogy az általános kijelentésből, a történelmből mennyit tanulhatnánk a mi őseinktől, akkor elszégyelem magamat. Hát gondoljátok végig azokban az időkben, amikor ezek a sorok íródnak, amikor János a mennyei jelenésekről leírja azt, hogy mi az, ami majd elkövetkezik. Ez azokban az időkben történik, amikor a keresztényeket már üldözik. Domitianus császár uralkodásának a következménye az, hogy az összes krisztusi tanítvány, idézőjelben, mínusz egy, mind mártír halált hal. Mind. A 12 apostol közül, itt most az újra választott 12-re gondolok idézőjelben, egyedül János azt, akit öreg kora miatt azt mondják, már felesleges ennek az agóniáját nézni, hát sokkal nagyobb veszteség lesz, hogyha hagyjuk őt öreg korára szenvedni a Pátmosz szigetén, amolyan Ausztrália volt ez a Pátmosz szigete, a büntetetteknek, a fegyenceknek a szigete volt. Hát legyen ott akkor, éljen ott, aztán halljon meg a bűnözők között. Amikor üldözik a keresztényeket, és tudjátok, miről szól a kereszténység első 300 éve, hogy mindenért őket teszik felelőssé. Mindenért. Ha esik az eső, akkor a keresztények miatt esik az eső. Hogyha éhínség van, a keresztények miatt van éhínség. Ha háború van, a keresztények miatt van háború. Ha felég Róma, akkor a keresztények miatt ég fel Róma. Mindenért a keresztények a felelősek. Nem így volt évtizedekkel ezelőtt is, hogy mindenért a keresztények a felelősek. Nem arról van inkább szó, hogy Isten világosan megmondja, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Nem arról van szó, hogy Isten az ő parancsolatában, a 10 parancsolatban világosan beszél, tükörként, nem megoldásként, tükörként beszél arról, hogy mi az, ami bűn. Nem arról van szó, hogy a 10 parancsolat az, ami féken tartja mégis ezt az eszeveszett világot, hogy mégsem úgy élek, ahogyan akarok. És nem úgy van, hogy inkább a 10 parancsolat az, ami ösztönöz arra, hogy valamit meg kellene tennem, de nem. Mindig bűnbakot keresünk. És ennek a következménye az, amiről itt olvasunk. Háború, anarchia, éhség, betegség. A keresztény ember pedig együtt kell, hogy szenvedjen ebben a világgal. Mert ezeknek a próbáknak meg kell történniük. Nem arról van szó, hogy a keresztény embereket kiveszi Isten ebből a világból. Az a bölcsember, aki az egész életét egy ilyen helyzet sorozatban, amelyet leírunk, a próbatételek sorozatának nézi. Amelyekben meg kell állnunk, amelyekben meg kell vallanunk Jézus Krisztust, amelyben világossá kell lenni annak, hogy belül mi van. Pál apostol mit mond? Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert csak ez lehet az értelme a szenvedésnek, és csak ez lehet az értelme a küldetésnek. Van mártír halál, és van tanúságtevő élet. Jézus Krisztus erre hívott el bennünket, ebben a világban, ebben az apokaliptikus világban, ebben a négy lovasan átitatott világban. Mert ne gondoljátok mindig azt, hogy a Jelenések könyvének a története már bekövetkezett. Most el is mondtam, ugye, tehát Domitius császár idején mindenére keresztényeket tették felelőssé. Vagy ne gondoljátok pusztán azt, hogy majd valamikor ez elkövetkezik. Hanem lássátok meg azt, hogy itt és most hogyan kell tennünk. Ne azt reméljétek, hogy Krisztus majd kivesz bennetöket ebből a világból, hanem azért könyörögjetek, hogy őrizzen meg titeket a gonosztól. És hogyha háborúság van, ha szenvedés van, ha éhség van, ha betegség van, akkor nem megy el mindez a házaink előtt. De mégis győztes Krisztus is van. Kedves testvérek, Krisztusnak sohasem az a célja, hogy megölje a bűnöst. Nem az a célja, hogy meghaljon a bűnös, hanem az, hogy megtaláljuk a megoldást, kérjük a kegyelmet és a feloldozást. Rólunk pedig keresztényekül azt mondja az ige, azt mondja az evangélium, hogy olyanná kell lennünk, mint a só és a világosság. Hogy betöltsük küldetésünket a legnehezebb helyzetben. Mert Isten hűséges, és nem hagy bennünket erőnkön felül próbára tenni. És a próbatétellel együtt elkészíti a szabadításnak az útját is. Amen. Testvéreim, 466. énekünk első és harmadik versszakát énekeljük. Rátekint már hitem, meglátom Istenet. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük neked, hogy a te kezedben van egész életünk, a te kezedben van ennek a világnak minden munkája. A te kezedben van, Urunk, a háború, a békétlenség. A te kezedben van, Urunk Jézus Krisztus, a betegség és a halál is. Oly jó ezt látnunk a legnehezebb percekben, amikor próbák alatt van az ember élete, amikor kikér magának bennünket az ördög, hogy megrostáljon, hogy hitünkben és a mi életünkben megbízhatónak bizonyuljunk. Urunk, nélküled ez nem megy. Látjuk ennek a következményeit, a sokszor erőszakban, erőszakos mondatban, indulatban, fájdalomban. Kérünk, hogy te változtass meg minket is, hadd legyünk hűséges tanúid, hitvallóid ebben a világban. Imádkozunk hozzá, Urunk, betegjeinkért, könyörgünk a gyászolókért, imádkozunk hozzád az emlékezőkért, imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Krisztusért kérünk, kegyelmezd nekünk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy elsőként Szilahi testvéreink jó kívánságait tolmácsoljam gyülekezetünk közösségének. Testvéreink szeretettel köszöntenek bennünket. Köszönjük az elmúlt heti munkát, segítséget és minden adományt is. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására. Mai persely pénzünket egyházmegyei diakóniára fogjuk felajánlani, melyel majd Pirisvörösvári Torbágyi és Szokolyi testvéreinket fogjuk támogatni. Ma délután 15 órától a Csömöri Magvető Háza templom gyülekezeti otthon alapkő letételére hívnak és várnak bennünket testvéreink. Nagy pillanat ez a csömöri és nagytartsai reformátusok életében. Néhány évvel ezelőtt, egy évtizeddel ezelőtt még szorványvidék volt, most pedig egy önálló gyülekezet plantálódott ott, egy olyan településen, ahol nincsen parókiájuk, nincsen templomuk. Jelen pillanatban a lelkipásztor Gödöllőn lakik, az édesapja családi házában, az istentiszteleteiket pedig az evangélikus templomban tartják. A mai alkalom egy mérföldkő lesz a gyülekezet életében, egy gyülekezeti házat, otthont, templomot szeretnének majd építeni. Reménység szerint majd Isten kirendeli az erre valót is, elsőként majd a parókia és a gyülekezeti terem fog megépülni, hogy a lelkész családnak is legyen hol laknia, illetve hogy az Isten tiszteleteiket már saját otthonban tarthassák a testvérek. Kedves testvérek, bátorítalak benneteket arra, hogy a következő héten, április 14-én, 15-én gyermekeiteket, unokáitokat, ismerőseiteket irassátok az általános iskolai beiratkozáskor református hit és erkölcstan oktatásra. Ezt most lehet eldönteni leendő elsősök életében, és kérünk benneteket, hogy tegyétek is meg, hogy jelzitek a beiratkozáskor mindezt. Kedves testvérek, az elmúlt héten megszólaltak harangjaink 2016. március 15-én elhunyt Pillein József temetése a tegnapi napon volt pomázi ravatalozóból. 2016. április 1-én 96 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének Vitéz Jó Sándor, gyülekezetünk tagja temetése 2016. április 12-én 14 órakor lesz a dömsödi református temető a ravatalozójából. Kedves testvérek, 2016. április 13-án harangszól majd Demeter József, gyülekezetünk volt lelkipásztorának emlékére, 40. halálának 40. éves évfordulóján. Emlékezik fia és családja, és minden szerette, valamint gyülekezetünk. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 17 órakor imaóránk lesz pomázon, énekkari próbánk is lesz 6 órától, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, kékkereszt alkalom lesz pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz pomázon, keresztkérdés sorozat lesz 7:30-tól, csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 6 órakor szülői értekezletet tartunk a 2016. évben konfirmáló fiatalok szülei számára, 7 órától pedig ifjúsági bibliaóránk lesz. Jövő héten vasárnap 9 órától istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től pedig pomázon, melyen megkereszteljük Berta Flórát és Bacsadi Milla Violát. Vasárnap 3 órakor pomázon gyermek délután lesz, és 18 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk. Engedjétek meg, hogy kirándulókörünk alkalmát hirdessen még. Április 23-án a Hoffmann vadászházhoz tervez túrát a kirándulókör. 9:40-kor indulunk majd a pomázi buszpályaudvartól, a két bükkfa nyerektől a Hoffmann vadászházig 6 km lesz az út. Illetve postmegyeri testvéreink küldtek meghívót postmegyeri népfőiskolai alkalmakra, 18-án, 19-én és 20-án lesznek. 18-án Csomós Ákos, orvos, beszél arról, hogy álmodunk-e a műtéti altatás alatt. Április 19-én hagyományos gazdálkodás Pocsmegyeren, Muskovics Andrea Anna néprajzkutató előadása lesz. És április 20-án pedig 150 éves Betesda kórház a történelem sodrásában Csanádi Andrásné, Bodoki Ágnes és Bodoki Tamás fognak beszélni mindenről. És Éva néni szeretne egy néhány szót szólni.
Hálát adunk Istennek, van kegyelmünk nekünk, van ennivalónk, és megadakozni is tudunk. És itt márciusban az egyház fenntartói járulék 29 ezer forint volt, adományként 35 ezer forint, ott adományozott a gyülekezet, és a versenypénzünk 107.500 forint volt. Sőt, még a kicsi gyerekek is a versenyüket hozták 2.100 forintot. Istenére
gyere. Legyen Isten dicsőség. Köszönjük szépen a szolgálatot. Testvéreim, a hirdetések végével istentiszteletünk végéhez is megérkeztünk. 455. énekünk első versszakát énekeljük el. Testvérek, menjünk bátran!
Oh.
mi Istenünk be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Jézus Krisztusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!